Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 125. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 125. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva, akik bíznak az Úr Istenben. És a megkezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a 125. Zsoltárunk második, harmadik és negyedik versét énekeljük. A második vers így kezdődik, és mint a Nagy Jeruzsálemet hegyek körül vették.
És mint a Nagy Jeruzsálemet hegyek körül vették, és nagy kerítése, a képen Isten az ő népét, és ő híveit körül veszi, és megőri. Mert az övéjét ő nem hagyja a hamis kezében, és semmi hénységben, hogy kékén önmagát megóvja, hogy ha hívján népekkel egybe, nehessék bűnbe. Jelen van a jó szívűekkel, de a hitleneket, és ősvényüket elhagyja a gonosz tévőkkel. Ő híveinek békessége, hát csendessége.
Gyertek, fohászkodjunk testvérek! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 9. úrnapjának kérdését és feleletét. Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ez a kérdés és a ráadott felelet hitvallásunkhoz kapcsolódik, ugyanis a hitről szól mostanság közöttünk a hitvallás tanítása, amely összeköt bennünket Krisztussal, a mi megváltónkkal.
Az Atya Istenről, Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Hiszem azt, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak örökké való atya, aki a mennyet és földet, minden bennük levő dolgokat egyetemben semmiből teremtette, és örök tanács és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden test és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya.
Isten igéjét olvasom a következőkben, Máté evangéliumának 16. fejezetéből, a 13. verstől a 20. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ment, megkérdezte tanítványait: az emberfiát kinek tartják az emberek? Ők pedig azt felelték: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. És ti kinek tartotok engem? Kérdezte őket. Simon Péter pedig így válaszolt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus pedig azt mondta neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lesz, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolta tanítványainak, hogy senkinek se mondják, hogy ő a Krisztus. Isten áldása legyen rajtunk, szent lelke legyen segítségül nékünk, hogy megértessük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, hogy körülveszed népedet, szerető mennyei édesatyánk. Dicsőítünk téged azért, mert erős kőszikla vagy, aki nem csak a benned félők életének erős alapja, de oltalma és védelme is vagy minden időben. Köszönjük szent és drága ígéretedet, miszerint senki és semmi ki nem ragadhatja a tieidet a te kezedből. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert mindez igaz ma is. Dicsőítünk téged azért, hogy a tieidet vezeted, óvod, életükben boldoggá teszed, és halálukban üdvözíted tieidet. Légy áldott mindazért, amit nekünk ígértél, és legfőképpen légy áldott azért, mert egy ígéretet sem vész el, és ezt akik a tieid tudják és tapasztalják. Köszönjük neked mindazokat az ígéreteket, amelyeknek beteljesülésében részünk lehetett csak az elmúlt héten is, és dicsőítünk téged minden bizonyságért, amelyet azért kaptunk tőled, hogy még nagyobb bizalommal forduljunk te hozzád. Így köszönjük meg most ígédet és szavadat, amely bátorít és vezet bennünket, tanácsol és óv bennünket, hogy el ne vesszünk ennek a világnak forgatagában, hanem mint nyájad, utánad, a jó pásztor után lépjünk és haladjunk. Hadd legyünk követőid, akik nyitott szívvel készek megfogadni és befogadni a te jó szavadat, amely az élet, amely az öröm és amely a boldogság. Cselekedj velünk irgalmasan, növeld a mi hitünket ebben az órában is. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 229. dicséretünk második versét énekeljük. A 229. dicséretünk második versét, amely így kezdődik, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Isten igéjét a már olvasott szakaszból olvasom újólag közöttetek, Máté evangéliumának 16. fejezetéből, a 15. versből, ahol Jézus ezt kérdezi, és ti kinek tartotok engem? Kedves testvéreim, az egyház régi rendtartása szerint a mai vasárnappal elkezdődik az úgynevezett bőti időszak, és azt gondolom, ha csak az elmúlt napok beszélgetéseit számba veszem, hogy nagyon sokféle gondolatunk van a bőjttel kapcsolatosan, a keresztény embereknek és a kereszténységtől távol élő embereknek egyaránt. Azonban nagyon fontos, hogy legalább mi, akik magunkat kereszténynek gondoljuk és véljük, mondjuk, tisztában legyünk a bőjt bibliai értelmével. Mert általánosságban a bőjtről azt tartják az emberek, hogy ez tartózkodás valamitől. És itt a mostani világ, amely hedonista szemlélettel mindent ki akar élvezni, a mának akar érni, élni a lehetőségeket abban a pillanatban, ahogy nyílnak, meg akarja ragadni. Itt a világ nagy része rögtön legyint is egyet, és azt mondja, hogy a bőjt egy butaság, egy balgaság, minek tartózkodjak én bármitől is az életbe. Sokkal bölcsebb dolog a kínálkozó lehetőségekkel élni, azokat kihasználni. Úgy is azt tapasztaljuk, hogy rövid az élet, és aztán a végén majd ott fogunk síránkozni, hogy mi mindent lehetett, vagy kellett volna, mi meg bőjtöltünk, lemondtunk, félretettünk dolgokat. Tehát miközben a világ azt tartja a bőjtről, de talán sok keresztény is, hogy ez azt jelenti, hogy tartózkodunk valamitől, amihez még ugye a érettebb gondolkozású emberek azt is hozzá szokták fűzni, hogy amit nagyon szeretünk, hát azért nem olyantól kell tartózkodni, amit egyébként elkerülünk, hanem amit nagyon szeretünk. Szóval ettől kezdve az emberek egy jó része azt mondja, hogy na, ez engem nem érdekel. És talán sok keresztény is azt mondja, jó, hogy van ez a bőti időszak, de én ezzel igazából mélyen nem akarok foglalkozni. Azonban amikor a Bibliában kutatgatjuk a bőjt dolgát, és nagyon sokfelé kell nekünk a bőjtel kapcsolatosan kutakodnunk az Ószövetségtől egészen az Új Szövetségig, mert a Biblia olyan nagyon egységes tanítást egy adott helyen a bőjtel kapcsolatban mégsem ad, hanem össze kell gyűjtenünk sok helyről, hogy hogyan s miként éltek ezzel az emberek, akkor talán úgy tudnám ezt a sokféle dolgot összehozni és közös nevezőre terelni, röviden, hogy meg tudjuk érteni a bőjtnek a lényegét, hogy a Biblia a bőjt alatt azt érti, hogy az ember betöltekezik Istennel, vagy az Új Szövetségben betöltekezik Krisztussal. A Biblia nem azt hangsúlyozza, hogy az ember mitől tartózkodjon, hanem a bőjtnek a célját úgy jelöli meg, hogy mire kell eljutni. Nem azt mondja, hogy mit ne csináljunk, hanem sokkal inkább a bibliai bőjtök azt tanítják meg nekünk, hogy mikor van értelme valamit nem csinálni. Nem önmagáért kell nem csinálni valamit. Sokféle bőjtről hallunk, csoki bőjtről, média bőjtről, valaki küldött most egy e-mailt nekem nemrégiben a villany bőjtről. Hát sokféle bőjtöt lett, amit az ember azt mondja, hogy én ezzel nem élek most egy ideig, de a Biblia soha nem erre teszi a hangsúlyt. Én ezzel most nem élek egy darabig, hanem arra tanít bennünket a Biblia, hogy a bőjtnek az értelme az, hogy az ember betöltekezik Istennel és Krisztussal. Azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy minden olyan bőjt, amelyben Isten mint főszereplő nem jelenik meg, egy nagy nulla, semmitérő, üres cselekvés, önáltatás. Mert a bőjt fogalmát azt a keresztény ember a Bibliából eredezteti, és onnan próbálja megtölteni tartalommal ezt a fogalmat. Ha a bőjtünkben nincs ott Isten mint főszereplő, akkor az egész bőjtünk egy üres semmi, aminek semmi teteje nincs, és amivel semmire nem fog a mi életünk haladni és jutni. A bőjtnek nem az ember a főszereplője, nem a tartózkodás a főszereplője. A bőjtnek a főszereplője mindig Isten és Jézus Krisztus, akivel élő, eleven kapcsolatba szeretnénk kerülni, így fog letöltekezni. Mikor bőjtöljünk? Talán meg is értik a testvérek az imént felvázolt kérdésből, és a ráadott, vagy az imént felvázolt bibliai tények előírásra nem lehet. A bőjt az nem úgy néz ki, hogy ma bőjt első vasárnapja van, és akkor itt elkezdünk bőjtölni. Ez nem így történik. Van egy időszak, amit a bőjti időszaknak szoktak nevezni, de balga az az ember, aki azt gondolja, hogy nekünk ilyenkor kell kötelező jelleggel bőjtölnünk. Vannak, akiknek ilyenkor kell bőjtölniük, és balga az, aki azt gondolja, letelt a bőjti időszak, nekem bőjtre többé nincsen szükségem, egy évig szabad vagyok. Talán megértjük, betöltekezni Krisztussal, Istennel, ezt előírásra nem lehet. És talán azt is megértjük, hogy olykor a bőjti időszakon kívül is szükségünk van arra, hogy az Istennel való kapcsolatunk az rendbe jöjjön, megelevenedjen, helyreálljon. És teljesen mindegy, hogy éppen nincsen bőjti időszak, az embernek bőjtölnie kell. Mikor kell az embernek bőjtölnie? Akkor kell bőjtölnünk, testvérek, amikor elvesztettük az Urat. Elvesztettük az Urat. Nem előírásokra kell nekünk bőjtölni, hanem akkor kell bőjtölnünk, amikor elvesztettük őt. Ha azt mondtuk, hogy Krisztussal való betöltekezés, a bőjt, akkor azt kell mondjuk, hogy akkor van rá szükség az életünkbe, amikor őt elvesztettük. Amikor elvesztettük benne az örömünket, a boldogságunkat, akkor van szükség a bőjtre. Jézus egyszer azt mondta, hogy a vőlegény, amíg ott van a nász néppel, addig nincsen szükség bőjtre. Majd amikor nem lesz a vőlegény a nász néppel, akkor majd szükségük lesz, akkor majd bőjtölhetnek. És ezzel Jézus azt mondta, hogy amíg az embernek élő és eleven igaz kapcsolata van Istennel, amíg betölti a napjait az Úrral való kapcsolatnak öröme és boldogsága, amíg a vőlegény a násznéppel van, a szívemben van, a mindennapjaimban benne van, azt mondja Jézus, addig nincs szükség bőjtre. De amikor elveszted őt, és elvesztjük őt, amikor elfogy a szívünkből a Krisztus öröme, az a boldogság, amelyet a vele való együttlét jelent, akkor szükségünk van a bőjtre. Azt gondolom, hogy talán mindannyian megkérdezhetjük azt, és meg is kell kérdeznünk azt, hogy honnan tudom én azt meg, hogy az Istennel való kapcsolatom az milyen fázisban van. Hogy én nekem most szükségem van a bőjtre, vagy nincs szükségem bőjtre. Honnan tudom én ezt meg? Sok ember van, aki azt mondja, hogy jó nekem így a kapcsolatom Istennel, ahogy van, és azt mondja, hogy ő emellett nem gyötri magát itt a templompadba, nem fizet persejpénzt, de ő így is jóban van az Istennel. Azt mondjuk rájuk sokszor, azt gondoljuk, hogy na hát azért az azért annyira nem mély kapcsolat az Istennel. Akik itt ülünk, azt gondoljuk, hogy mi azért kicsit jobb tanulók vagyunk, mint mások, mert mi az időnkből, az energiánkból, az anyagi javainkból áldozunk az Istennek. Hát biztos be vagyunk mi töltekezve annyira az Istennel, hogy nekünk akkor nincs szükségünk bőjtre. De igaz ez? Jó mérce ez? Azt gondolom, hogy ha most visszatérünk az igéhez, akkor megtanulhatjuk ebből azt, hogy honnan is tudhatjuk, hogy az Úrral hogy állunk. Mert azt olvassuk ebben az ige szakaszban, hogy Jézus kérdez a tanítványoktól. Tudjuk azt, hogy nagyon sok ember jött Jézushoz kérdezni, és mindig kaptak feleletet. De olykor előfordult az is, hogy Jézus kérdezett. Jézus kérdez, és azt kérdezi a tanítványoktól, hogy kinek mondanak engem az ember fiát az emberek általában. Mit tudtok ti erről? A tanítványok tájékozott emberek voltak, szépen elmondták Jézusnak, hogy vannak, akik Keresztelő Jánosnak tartanak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Hallották ezt a tanítványok úton útfélen, ahogy az emberek összesúgtak, és azt mondták Jézusról, hogy itt jön nagy próféta, itt jön Illés. Tudták, hogy némelyek Jézust Keresztelő János feltámadásának, reinkarnációjának tartják. Az emberek között ment ez a beszéd. De nagyon érdekes, hogy Jézus kérdése itt nem áll meg. És nem csak azt firtatja a tanítványoktól, hogy mit tudtok ti arról, hogy az emberek minek tartanak engem, hanem tovább lép és azt mondja, ti kinek mondotok engem. És ez a kérdés ott annak a szűk tanítványi körnek szól, ahol Jézus bárkire rámutathatott volna, és megkérdezhette volna, hogy te, Péter, János, Jakab, Júdás, te minek tartasz engem? Te kinek tartasz engem? És tudjátok, azért érdekes ez, mert egyébként azt gondolhatnánk róla, hogy Jézus itt a népszerűségét teszteli, meg azt teszteli, hogy a tanítványok mire jutottak el, mennyire látják már őt nagynak, de az a jó ebben a történetben többek között, hogy a feleletük a tanítványoknak elárulja, hogy hogyan állnak ők Jézus Krisztussal. Hogy mit is gondolnak ők Jézusról, mi az ő véleményük Jézusról, ez elárulja, hogy milyen kapcsolatban vannak Jézussal. Azt gondolom, hogy amikor valaki meg akarja ma tudni itt közülünk azt, hogy vajon az én kapcsolatom Jézussal, Istennel, az milyen szinten áll, hogy én nekem most kell-e bőjtölnöm, vagy nem kell, be vagyok-e én töltekezve az Úrral, vagy nem vagyok betöltekezve az Úrral, akkor Jézus úgy jön elénk, hogy megkérdez bennünket. És ez a kérdés több ezer éve ezelőtt hangzott el, ott Cézárea Filippi környékén, de ma elhangzik itt is ebben a templomban, ennek a bőti időszaknak a kezdetén, egyen-egyenként mindannyiunk felé Jézusnak a személyes kérdése, ti kinek tartotok engem, és te kinek tartasz engem? És az erre adott feleletünk elárulja, hogy mi hogyan is állunk Istennel. Minden ember felelete, aki erre felel, egy nyilvános kibeszélése annak, hogy mi az Úrral, ami Jézus Krisztusunkkal, élő Istenünkkel milyen kapcsolatban vagyunk. Vannak olyanok, akik erre a kérdésre semmit nem válaszolnak. És értelemszerűen, aki nem tud erre a kérdésre válaszolni, hogy te kinek mondod Jézus Krisztus, te kinek mondasz engem, annak az az oka, hogy annak az embernek nincsen kapcsolata Jézus Krisztussal. Ez is egy eredmény. Nem kell ezt leírni, idáig is el kell jutni, hogy az ember egyszer bevallja magának, hogy én Jézusról semmit nem tudok, és ez azért van, mert nem vagyok vele semmilyen kapcsolatban. Téved az, aki azt gondolja, hogy ha az egyházzal kapcsolatban vagyok, akkor én Jézussal is kapcsolatban vagyok. Ez a dolog nem működik sajnos ilyen direkt törvényszerűen, mert nagyon sok egyházias ember van, aki Jézusra, hogy tudnélik, kinek mondom én őt, nem tud mondani semmit. Lehet úgy ott lenni az egyházban, lehet úgy koptatni a padokat, hogy ilyen csúnya kifejezéssel éljek, hogy valaki semmit tud Jézusról. És az ő kérdése azért keres meg újra és újra bennünket, és azért keres meg ennek a mostani időszaknak a kezdetén is, ezen a mostani vasárnapon is ez a kérdés bennünket, hogy te kinek mondod Jézus Krisztust, mert ki kell, hogy derüljön, hogy mit tudsz róla, hogy milyen kapcsolatban vagy vele. Azt gondolom, hogy nem szégyen, csak szomorú, ha kiderül az, hogy mi nem tudunk róla semmit, hogy mi nem tartjuk semminek. De egyszer mindannyiunknak ki kell, vagy ki kellett ezt a választ mondani, hogy Jézus, én nem tudok rólad semmit, mert a dolgok innen indulhatnak el. Itt vagyok a közeledben, hallgatom az igédet, de nem tudok rólad semmit. El kell idáig jutni, nem tudom, hogy eljutottunk-e ide, ha nem tudunk Jézusról semmit. Mert ez az első lépcsőfok, amire föl kell lépni ahhoz, hogy tovább lehessen haladnunk. Hogy az ember beismeri Isten előtt azt, Jézus Krisztus előtt azt, hogy te jössz, szól hozzám, szólsz hozzám, igét hirdetsz nekem, itt vagy közösség, itt vagyok benne, de én vasárnapról vasárnapra, alkalomról alkalomra úgy megyek el, hogy nem tudok rólad semmit, mert a szívem mindig kemény, a szívem mindig be van zárva. Jól esik eljönni, jól esik itt meghallgatni, de soha semmi élet nem származik abból, hogy én itt vagyok. Jövök, mert parancsolják, jövök, mert emberi közösségbe akarok lenni. Jövök, mert volt valami élményem, ami ideköt, de belőled Jézus Krisztus, belőled nem értek semmit. El kell idáig is jutni, kedves testvérek, nekünk kell idáig eljutni, akik talán itt ülünk a padokba évek, évtizedek óta lassan, ezt is mondhatjuk. El kell jutni ide, hogy tovább léphessünk. Vannak emberek, akiknek erre a kérdésre, ti kinek mondotok engem, nincs a szívében semmilyen válasz. Vannak olyan emberek, akik Jézust annak tartják, mint Jézus korában az emberek. Keresztelő Jánosnak, Illésnek, Jeremiásnak, valami nagy profétának. Vannak, akiknek Jézusról, Istenről távoli ismereteik vannak. Tudják, hogy Jézus a Bibliához köthető, tudják, mert elég sok karácsony van már a hátuk mögött, hogy Jézus az Isten egyszülött fia. Tudják Jézusról, hogy nagy csodatévő volt, tudnunk talán történetet is mondani róla. El tudjuk mondani, de nem biztos, hogy hisszük, hogy feltámadt. De elmondjuk, mert benne van a Bibliába, valamit feltételezünk Jézusról. Valami távoli ismeretünk van róla, valami tárgyilagos ismeretünk van róla, amihez hozzájuthat minden intelligens ember, aki tud Bibliát olvasni, vagy aki még hall a fülével és elmegy egy templomba. Ma is vannak ilyen emberek, és talán már nem azok közé tartozunk, akik semmit nem tudnak mondani Jézusról, hanem talán vannak itt közöttünk olyanok, akik tudnak Jézusról tárgyilagosan beszélni. Azt talán megértjük, hogy a Jézusról való tárgyilagos beszéd, az nem feltételez Jézussal személyes kapcsolatot. Tárgyilagosan szoktunk beszélni a futballról a televízió előtt. Miközben lehet, hogyha oda gurítanának egy labdát, vissza se tudnánk passzolni. De tárgyilagosan tudunk róla beszélni, elmondjuk, hogy ott egy szép zöld gyepen játsszák a futballt. Ugye szokták a nők mondani, hogy ott 11 őrült kerget egy labdát, és vele szemben másik 11 őrült ugyanazt a labdát hajkurázta. Tudunk róla tárgyilagosan beszélni, tudjuk mondani, hogy vannak fehér szegővonalak, van a kapu, meg háló rajta, de ettől még nekünk igazi, lényegi kapcsolatunk a futballal nem lesz. Az ember Istenről is tud tárgyilagosan dolgokat. Hát voltunk talán a legtöbbünk konfirmált ebbe a gyülekezetbe. Ki, hol, milyen módon konfirmált. Így mondom, hogy csendes szeretettel a fejébe vertek néhány dolgot Istenről. Nem biztos, hogy nagyon érdekelt ez bennünket tizenéves korunkban, hogy kicsoda az Isten, de apánk, anyánk megmondta, hogy én is konfirmáltam, én is megtanultam, és te is meg fogod tanulni. Az ember megtanulja az Isten dolgát. Tehát ott van a tiszteletes mondja, ott vannak a kérdések, válaszolni kell rá, de az nem biztos, hogy egy ilyen tárgyilagos ismeret valami személyességet is jelent az Istennel. Vannak ma is, akik így vannak Istennel kapcsolatban. Te kinek mondasz engem? Ezt nagyon sokan el tudják mondani, hogy hát én Istenről ezt gondolom. És ebben sokszor benne van persze, jó is, meg Bibliától teljesen idegen gondolat is. Hogy az ember mit tart Istenről. De azt kell, hogy mondjam nektek, hogy van erre a kérdésre mindig, minden időben, ebben a világban személyes válasz is, ami valahogy úgy néz ki, mint a Péter válasza. Ti kinek mondotok engem? Te kinek mondasz engem? Erre az ember adhat egészen személyes választ is, hogy én személy szerint mit gondolok Istenről. Péter azt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És bármennyire úgy tűnik, hogy ez csak egy tárgyilagos válasz, azért tudjuk, hogy ez egy személyes válasz volt. Mert arról szólt ez a válasz, hogy én megismertem Jézus Krisztus a te valódat, a te lényegedet. Túl a külsőn, amit minden ember láthat, amiről lehet tárgyilagosan beszélni. Jézus, én tudom, hogy te ki vagy. Én megértettem, hogy te ki vagy. Ez egy személyes válasz, ami lényegi ismeretről szól. Magáról, Jézusról. Nem magamról, hanem Jézusról szól. Nem arról szól, hogy hát én így hiszem, meg úgy hiszem, hanem arról szól, hogy tudom, hogy te ki vagy, Jézus. Tudom, hogy te ki vagy. Ti kinek mondotok engem? Azt mondjuk, böjtölni akkor kell, amikor elvesztettük az Urat. Honnan tudom meg, hogy én hogy állok az Úrral? Hogy milyen kapcsolatban vagyok? Hogy most elvesztettem őt? Vagy volt ő valaha az én szívemnek, lelkemnek Ura? Hogy meghidegült a kapcsolatunk? Vagy így van ez jól, ahogy van? Honnan tudom meg? Úgyhogy jön Jézus, és megkérdezi tőled és tőlem, te kinek mondasz engem? És a válaszunk mindjárt elárulja azt, hogy mi az Úrral milyen kapcsolatban vagyunk. Arra kérem a testvéreket, hogy mondjunk mindannyian majd őszinte választ erre, talán újraolvasva ezen a mai napon délután ezt az ige szakaszt, mondjunk, fogalmazzunk meg erre valamilyen választ. Kinek mondjuk mi Jézus Krisztust? Mit gondolunk mi róla? Mi az a lényegi ismeret? Erről szeretnék egy kicsit még szólni a testvérek között. Azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Nem azt mondta, hogy te vagy Názáretből a Józsefnek és a Máriának a fia. Nem így határozta meg, nem azt mondta, hogy én ezt mondom rólad. Hanem azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A Krisztus az nekünk nem mond olyan sokat, mint amit abban a zsidó kultúrában ez a szó mondott. Azt jelenti lefordítva, hogy felkent, méghozzá az Isten felkentje. A zsidók, akiknek a királyság kora a hátuk mögött állt, és ismerték az ószövetségi írásokat, akik között papok szolgáltak, sokkal inkább képbe voltak ezen a területen, és ők azt gondolták, hogy vannak emberek, akiket Isten kiválasztott egy különleges feladatra. És Isten ezt a döntését a felkenetésben tette nyilvánvalóvá. Sámuel fölkente Sault királlyá. Saul abban a pillanatban még nem lett királlyá, de Sámuelen keresztül Isten jelét adta a döntésének, a határozásának. És aztán így kente Sámuel Dávidot is királlyá. És így kenték föl a papokat is arra a szolgálatra, amelyre Isten őket elhívta és állította. És mit mond itt most? Mit mond itt most Péter? Te vagy a felkent! Te vagy a felkent. Na de milyen felkent? Jézust nem kente senki fel. Nem olvasunk erről. Ha csak nem esetleg még arra gondolnánk, hogy megkeresztelkedett Keresztelő Jánosnál. Azt mondja, az élő Isten fia vagy, Jézus. Azt mondja Péter. Azaz téged nem ember kent föl a feladatra, nem egy proféta kent föl téged a feladatra, Jézus, hanem te az élő Isten fia vagy. Téged az Atya kent fel arra a feladatra és küldetésre, amire közénk eljöttél. Mi hisszük, hogy te az Atya Krisztusa vagy, az Atya felkentje vagy, amit olyan szépen fogalmaztak meg a későbbiek, hogy megváltó vagy, megmentő vagy, te vagy a Mesiás, nem csak egy ember, hanem több vagy te ennél, mennyei felkeletésed van. Testvérek, ez a lényegi ismeret. Jézus, én tudom, hogy te ki vagy. Te az Atyától jöttél, te az Atya küldötte vagy, az a küldött, akiről elhangzott ott a paradicsomban, hogy az asszony magva a kígyó fejére fog taposni. Legyőzi a kígyót. Az ember és Isten ellenségét. Azt mondja Péter, én tudom, Jézus, hogy te vagy az. Te vagy az, akit évezredek óta várunk. Te vagy az a felkent. Szépen fogalmazták meg ezt a hitvallást a későbbiek, tulajdonképpen itt a szószék feletti feliratban is ez a három betű, egyféle megfogalmazása ennek a hitvallásnak, az IHS, Jézus, Jézus, ahogy az egyházban később fonetikusan Jézus nevét írták, Ie Jesus, Jesus, hominum salvator. Azt jelenti Jézus, az emberek megváltója. Ezt mondja Péter, Jézus. Te nem csak egy nagy proféta vagy, aki ilyen-olyan bejelentéseket teszel, hanem tudjuk, hogy te vagy az élő Istennek felkentje. Te vagy az én megváltóm, Jézus. Te vagy az én megmentőm, Jézus. Testvérek, ez egy lényegi ismeret Jézusról. Ez egy személyes ismeret Jézusról. Ez már nem csak arról szól, hogy Jézus csodatévő, nagy proféta, Illés, Jeremiás, Keresztelő János, hanem azt vallja itt meg Péter, azt a lényegi felismerést, hogy Jézus, nekünk te vagy az egyetlen esély. Te vagy, ami megváltunk, te vagy, ami megmentünk. Milyen más fénybe kerül az az elhívás onnan a Genezáret tava mellől, amit ott még akkor nem értünk. Péter kivonja a hálóit és ott hagyja a hajóját. és elmegy, hogy Jézus követője legyen. És nem értjük Máténak, azaz Lévinek sem az elindulását, hogy föláll a vámszedő asztaltól és követi Jézust. Miért? Megbolondult? Nem kéne záróleltárt csinálni, vagy valamiféle rendelkezést, hogy mi legyen a pénzemmel? Testvérek, ezek az emberek ezt ismerték föl. Jézus az én megmentőm. És azt ismerték föl, hogy ez egy kihagyhatatlan helyzet, hogy ez a Jézus itt van. Hogy hív engem! A világ legnagyobb bolondsága lenne most nemet mondani. Mert nekünk megmentőre van szükségünk. Méghozzá Istenre van szükségünk, az ő felkentjére van szükségünk, aki hatékonyan meg tud bennünket menteni. Aki nem csak egy-két napra emel bennünket valami jobb helyzetbe és szituációba, hanem aki kihozza a mi életünket a halálból, a pokolból, őt kell nekünk megragadni. Ezt fogalmazza meg Péter. Jézus, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az ember megmentője és egyetlen egy esélye. Olyan szép ez a hitvallás, bárcsak mindannyiunk szívébe megfogalmazódna ilyen módon: Jézus, te vagy az én megmentőm. Te vagy az Atya küldötte, hogy én ne lássak kárhozatot, hanem hogy a bűneimből megszabadulva megmeneküljek az ítélettől. Jézus azonban nem rejti véka alá lényeget. És azt mondja Péternek, hogy Péter, ez az ismeret, amit most te itt bizonyságul adsz, ez az ismeret Istentől származik. Mit mond neki Jézus? Péter, ezt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. Azt mondja Jézus Péternek az, hogy te eljutottál ide, hogy rólam ezt vallod. Péter, ez nem azért van, mert itt körülötted ezt meg azt mondanak az emberek, nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem ezt az én mennyei atyám plántált el a te szívedbe, hogy te így tekintsél rám. Ennek az ismeretnek a forrása, Péter, aminek te a birtokába vagy, ez nem a te jó eszed, nem a te ügyes gondolkozásod, hogy összekombináltad a dolgokat, mint annak idején ott a halászhajón, bár ott sokszor kudarcot vallottál. Ez annak a következménye, hogy Isten belépett a te életedbe. Az Isten beszélt hozzád. Ezt az én mennyei atyám jelentette ki, és adta oda a te szívedbe, amit te most mondtál. És mit mond Jézus? Hogy azért, mert az én mennyei atyám ezt megtette veled, ezért te boldog ember vagy. Így olvassuk a 17. versben, hogy Jézus ezt mondja neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, boldog vagy. Előttem van ez a kis tanítványi sereg Jézussal, ott állnak a poros úton, Cézárea Filippi környékén. Nincs semmiük, egy egyszerű kis csapat. Egy tarisznya van a vállukon, és mennek egyik helyről a másikra a mesterrel. Beszélgetnek. Nem állnak a környéken luxus limuzinok, nem állnak testőrök, nem lapul a zsebükbe vastag bankkártya kupac. Jézus mit mond Péternek? Boldog vagy. Boldog vagy. Péter, annak, hogy az Isten beleszólt a te szívedbe, lelkedbe, és te tudod rólam, hogy ki vagyok én, ennek az a következmény, hogy te boldog ember vagy. Ez a boldogság, Péter. Amikor egy ember megérti Isten kegyelméből azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A boldogság nem az, Jézus szerint, amikor az embernek jobban megy a dolga, mint a szomszédnak, sok körülötte lakónak. Jézus azt mondja, hogy Péter, ez a boldogság, és soha ne felejtsd el, Péter, hogy a boldogság a földön és a mennyben az, amikor valaki tudja, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És én szeretnélek benneteket is hívni és vezetni ebbe az irányba Jézus Krisztushoz, és a bőjt is ebbe az időbe vezet bennünket. Hogy megértsük, hogy kicsoda Jézus Krisztus, mert ezen a földön most is azok a boldog emberek, akik tudják, hogy kicsoda Jézus Krisztus, bármilyen furcsa. A világ kimondja, hogy a pénz nem boldogít, de mindent megtesz a pénzért. A világ azt mondja, hogy az egészség legyen, az a fontos. Persze. A világ logikája szerint igen. Mi mit mondunk? Boldog emberek vagyunk, mert az Isten beleszólt a szívünkbe, életünkbe. Újonnan szült bennünket, hogy mi megismerhessük Jézus Krisztust, akiről azt mondjuk, hogy ő a felkent, ő az Isten küldöttje, ő a mi megváltónk és megmentőnk. Nagyon egyszerű kis vallomás tétel ez, de boldoggá tesz bennünket, testvérek. Mindennél boldogabbá tesz bennünket, mert az életünk az Istennel való közösségben teljes biztonságban van. Olyan biztonságban, amit senki és semmi ezen a földön meg nem teremthet. Sajnos mi keresztény emberek is sokszor lebecsüljük ezt a biztonságot. Azt gondoljuk, hogy ez nem olyan nagy biztonság, többet ér ennél az egészség, többet ér a pénz, többet ér az unoka, a férje, a feleség. Sajnos szomorúak vagyunk, mikor ezeket elvesztjük, mert elfelejtjük. Ugye mi legnagyobb biztonságunk az Isten kezében van, a vele való közösségben van. Olyan fontos lenne, hogy az egyházban minél többen eljussunk erre a felismerésre, és erre az örömre. Miért? Hát azt mondja Jézus, hogy ez a felismerés, ez olyan fontos dolog, hogy az ő egyháza minden időben ezen a felismerésen alapszik és épül. Amikor emberek felismerik, hogy Jézus Krisztus az én életem, egyetlen egy megváltója és megmentője. Azt mondja el itt Jézus, hogy én építem az egyházamat, Péter, és ezen építem az én egyházamat, amit te most itt mondtál. Sokan úgy gondolják, amikor elolvassák ezt a szakaszt, hogy itt Péterről van szó, kifutottunk az időből, hogy erről most többet beszéljek, de nem Péterről van szó, Péter vallomásáról van szó. Azt mondja Jézus, így épül az egyház. Az Isten beleavatkozik a szívekbe, az ember fölismeri, hogy kicsoda Jézus, és vallja a világ előtt Jézus Krisztust, mint megváltót, üdvözítőt és megmentőt, és épül az egyház. Testvérek, az egyház épülése nem az, hogy többen járunk a templomba. Az egyház valódi épülése Jézus szerint az, hogy mit gondolunk Jézusról. És azért kérlek benneteket, ne elégedjetek meg azzal, hogy idáig eljövünk. Mert jó és szükséges dolog, az Isten belebeszél az életünkbe. Hatékonyan az ő igéje által. De az egyház épülése mindig az, amikor az ember megvallja. Itt is, meg a falakon kívül is. Amikor az ember megéli, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Ő az én életem megmentője. Hiszed-e? Testvérek, hadd mondjam, nagyon leegyszerűsítve, aki hiszi ezt, és aki boldog ebben a tudatban, annak nincs szüksége bőjtre, mert az ott a vőlegény. Az örvendezzen, és vallja meg Krisztust minél több embernek a szívéből. Hirdesse a Krisztus evangéliumát. Annak nem bőjtre van szüksége, annak arra van szüksége, hogy a vőlegény társaságában örvendezzen. Ha a szíved még nem kész, ha még nem tudod kicsoda Jézus Krisztus, vagy ha már nem tölti be a te szívedet az ő öröme, boldogsága, akkor van szükséged bőjtre. De akkor minden időben, amíg az Isten át nem melegíti a te szívedet újra, és meg nem erősít téged, hiszük, hogy ezért szól közöttünk az ő igéje, és ezért adja ezen a mai vasárnapon a szent jegyeket is elénk, mert ezek által is arról győz meg bennünket, hogy az ő áldozata ott a Golgotai kereszten, ami életünknek üdvössége. Aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Amen. A 275. dicséretünket keressük ki, testvéreim, és a 275. dicséretünknek három versét fogjuk énekelni. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük, hogy igéd által ma is azt munkálod a mi szívünkbe, hogy eljussunk arra a személyes ismeretre, amelyben valljuk, hogy te vagy életünk megváltója és megmentője, megtartója minden időben, akihez hitáltal ragaszkodunk, és akitől eltávozni nem akarunk. Segítsél is meg bennünket, mennyei édesatyánk, hogy eljussunk a te fiadról való személyes, igaz ismeretre, és hogy ezáltal a mi életünkben megjelenhessen a boldogság, a mennyei öröm, melynek forrása te magad vagy, és az a biztonság, amelyet te ígérsz és adsz a tiédnek. Oly nagy szükségünk volna és van erre, légy hozzánk irgalmas és könyörületes, hogy amíg szól a te igéd, annak hadd legyünk megértői, befogadói, és a te lelked által munkált szívünkbe azt a felismerést, amelyre saját értelmünkből, mások unszolására soha el nem juthatunk. Adjad, Urunk, hogy személyes hitünk hadd szülessen, és hadd épüljön bennünk, amellyel hozzád kapcsolódunk. S adjad, hogy ezért hadd legyünk készek most is és minden időben rólad bizonyságot tenni, hirdetni azt töretlenül minden időben és minden embernek, hogy te vagy a megváltó és te vagy az üdvözítő. Köszönjük neked, hogy lelked által meggyőztél már bennünket, és köszönjük neked azt, ha a tiéd lehetünk. Kérünk, adjad, hogy a veled való kapcsolatban élő igaz módon megmaradhassunk, és ha a te örömödben élünk, hadd csorduljon belőlünk ez az öröm tovább mások felé. Így áld meg a mi életünkbe ezt a most kezdődő időszakot, hogy lehessen újra találkozásunk veled, vagy éppen megerősödésünk te benned, vagy ha soha nem találkoztunk még veled, hadd töltse be a mi életünket most a te szavad és jelenléted. Kérünk, Urunk, hogy így emlékezzél meg rólunk, családjainkról, szeretteinkről, hogyha szükségünk van böjtre, akkor hadd jussunk el olyan böjtre, amely te hozzád visz bennünket közelebb, s melynek középpontjába te magad állasz. Urunk, emlékezzél meg rólunk, olyan sok minden venné el, ami gondolatainkat te rólad, fájdalmaink, kilátástalanságaink, betegségeink, nincstelenségeink, megoldatlannak tűnő problémák sokasága, ott ülnek rajta a mi gondolatainkon, szabadítsál meg ezektől, és engedd, hogy bizalommal hadd tudjunk hozzád fordulni. Emlékezzél meg a mi népünkről is, ezen a mai napon különösen is elét hozzuk azokat a magyar családokat, amelyekből a kommunizmus elvitt, elszólított embereket, embertársakat, szeretteket, családtagokat, kérünk a megtört szívű emberekért, a gyászolókért, a fájdalommal emlékezőkért. Urunk, adjál nekik vigasztalást, és adjad, hogy benned békességre lejjenek, hiszen te a békesség Istene vagy. Kérünk, Urunk, hogy emlékezzél meg gyülekezetünkről, és maradj a mi őriző, vezető pásztorunk. Amen. Imádkozunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Folytatva könyörgésünket népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Amen. Most záró énekünket énekeljük, a 255. dicséretünk 7. és 8. versét. A 255. dicséretünk 7. és 8. versét. Majd az énekversek éneklése után, ha valaki nem kíván itt maradni az úrvacsorai közösségbe, azt kérjük, hogy utána keljen útra, és áldott vasárnapot is kívánunk azon testvéreinknek.
zöld elnek, mint szédros fák, ugyan meggyökereznek. Az igazak, kék igaz hitben élnek, vallást tesznek minden emberek előtt, hogy az Isten igaz mindenek fölött. Hamisságot soha nem cselekedett, mint közikla, ő hát nagy erősséget.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az úri szent vacsora sákramentumát. Elénk adja ezt Pál apostol a Korintus beliekhez írott első levelének 11. fejezetében a 23. verstől kezdődően eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amint azt néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsorált, ezt mondván, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Testvéreim, valljuk a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadását, halál feletti győzelmét, és várjuk az ő eljövetelét, így hirdetjük is ti néktek, hogy ő általa s ő érette miénk az élet. Tőle bűneink választanak el, és ezért most elcsendesedve gyertek, valljuk meg előtte bűneinket. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba, és a mi bűneinknek büntetését hordtad helyettünk, hogy mi az ítélet alól felszabadulva, éretted és általad az Atya országába, a vele való közösségbe léphessünk. Bocsáss meg nekünk azt, hogy sokszor bűneinket nem látjuk, azoknak súlyát sem érezzük. Köszönjük, hogy most ezekben a jegyekben emlékeztetsz bennünket arra, hogy legkisebb, általunk talán a legegyszerűbben elhanyagolt bűneinkért is szenvedned kellett a halálos büntetést. Kérünk téged, könyörüljél meg rajtunk, hogy bűneinkkel szemben ne legyünk elnézőek, hanem minden időben szüntelenül emlékeztes bennünket arra, hogy a legkisebb engedetlenségünk is veled szemben halálos ítéletedre ad okot. Kérünk téged, mentsél meg bennünket, bűnös nyomorult embereket, és közöld velünk a te fiadért, Jézus Krisztusért, szent és megtartó kegyelmedet. Erősítsél meg bennünket hitünkben, e jegyek által is, hogy ő érette, tökéletes bocsánatunk van, és kérünk, őrizzél meg attól mindannyiunkat, hogy hitetlenül vegyük magunkhoz a jegyeket, nem bízva, nem kérve, nem könyörögve a te bocsánatodért és irgalmadért. Légy most itt közöttünk, sordítsd áldássá életünkbe ez asztali közösséget. Amen. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, gyertek, valljuk meg most közösen és fennhangon hitünket, úgy, ahogy minden keresztjének tették és teszik ezt, az apostoli hitvallást közösen és fennhangon mondjuk el. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Megvallottuk bűneinket és hitünket, egyházunk rendje és szokása szerint, még néhány kérdést intézek hozzátok, melyre válaszoljatok igaz szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnesete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e testvéreim, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus Krisztus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszta halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetve, által visz minket az ő örök dicsőségébe. Aki hiszi, felelje, én ezt hiszem és vallom. Mindezt hittel megvalva, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tie kegyelemért háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére igyekeztek élni. Aki ígéri, felelje, ígérem és fogadom. Kedves testvéreim, mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen való kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik, várják és elfogadják tőle. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és járuljunk ide az úrasztalához alázatos szívvel és a gyülekezetben megszokott rend szerint. Az úrvacsora osztás és vétel alatt a 459. dicséretünket kezdjük énekelni, majd folyamatosan a soron következő dicséreteket. Kedves testvéreim, eképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Így éltek vele az ő tanítványai, az apostolok, hitvalló őseink, a reformátorok és Isten kegyelméből most mi magunk is. Minek előtte elbocsátanánk benneteket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét ne tegyétek hiába valóvá a ti életetekben, hanem legyetek szentek, szelídek és alázatosak, és az Isten békessége uralkodjék a mi szíveinkben. Gyertek, háladással csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, mert minden bűnünkért tökéletesen eleget tettél az Atya színe előtt, ott a Golgotai kereszten, és feltámadásoddal biztosakká teszel bennünket abban, hogy az Atya kegyelme, az élet éretted minden benned hívőjé. Köszönjük, hogy most erősítetted a mi hitünket, és arra hívsz, hogy legyünk teljes szívvel, teljes elménkkel, teljes erőnkkel, mindenestől, egész életünkkel a tiéd. Segítsél is meg ebben bennünket, hogy akarjunk, és tudjunk neked élni. Amen. Kedves testvéreim, kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljuk el helyünket, és Isten tiszteletünk zárásaként a 275. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 275. dicséretünk 5. és 6. versét: oltalmazzad, Uram, egyházadat.